Jó, köszönöm. Van hang? Van. Jó. Tankoltak bele. 95-ös kellett, vagy dízelt? Jó. Hé, látjátok? Ez is, ha nem fogad el, erről fogunk ma beszélni. Ha nem fogad el, kimerül. El kell fogadnia. Erről fogunk beszélni, mert erről beszéltünk múlt héten, és folytatjuk Isten kegyelméből. Kegyelemről fogunk beszélni, és erről az új életről, amiben Isten belehív bennünket, a kegyelem életéről, és arról, hogy mennyire fontos, hogy tanuljunk elfogadni, és hogy mennyire fontos, hogy tanuljuk elfogadni a kegyelmet, hogy tudjunk elfogadni Istentől, nem csak akkor, amikor úgy érezzük, hogy rendben vagyunk, hanem igazából minden pillanatban. Úgyhogy Zsidók 13, 9. vers, azt mondja, hogy ne hagyjátok, hogy különféle idegen tanításokkal félre vezessenek. Lehetséges félre vezetni lenni a hívő életünkben, hogy megzavarnak bennünket különböző idegen tanítások. Történt már veled ilyen tanítások, mint mondjuk olyan, hogy Krisztus nem is Isten fia, nem is Isten, vagy idegen tanítások, hogy ő nem halt meg a kereszten, vagy nem támad fel a halálból. Vagy idegen tanítások, mint hogy elveszítheted az üdvösségedet, hívő vagy, de a pokolba juthatsz egy nap. Vagy idegen tanítások, amelyek olyan dolgokra helyezik a hangsúlyt az életünkben, amelyekre az új szövetség nem helyezi a hangsúlyt az életünkbe. Úgyhogy ne engedd, hogy a különböző idegen tanítások, amelyek vannak, különféle idegen tanításokkal félrevezessenek, mert jó dolog kegyelemmel erősíteni meg a szívet, nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik velük élnek. Oké, tehát nem különféle idegen tanítások, hanem kegyelem az, ami megerősíti a szívünket. És jó dolog, újból és újból, ez a fókusz, ez a középpont, Isten kegyelmével megerősíteni a szívünket. Isten kegyelmével megerősíteni. Ahogy Isten kegyelmét elfogadni, megismerni Istent, és Isten kegyelme megerősítse, ami lankat, vagy elfáradt, vagy csüggett, vagy elbátortalanodott, vagy látását vesztett szívünket, Isten kegyelme megerősíti. Ez egy nagyon jó dolog. Újból, és újból, és újból. Kegyelem. És múlt héten azt mondtuk, hogy a kegyelem az egy csoda. A kegyelem az nem emberektől van. Az ember az ebben a rendszerben van, emlékeztek? Azt mondtuk, hogy a érdemrendszerben gondolkodik természet szerint. Ebbe született bele. Minden vallás az érdemrendszer alapján gondolkodik. A hinduizmus, ahol ott van a reinkarnáció, alapvetően az érdemrendszer. Hisz a következő életbe hova születsz bele, melyik kaszba születsz bele, amit az előző életedben kiérdemeltél, az a te végzeted, az a te sorsod, és abba születsz bele. És nincs bűnbocsánat, hanem ledolgozod a múlt életed bűnét. És nincs kegyelem, és nincs szabadság a múltamtól, és nincs ajándék, és nincs kegyelmi meglepetés, hanem egyszerűen azt kapod. A társadalmunk is így működik, így van? Végül is, amit a társadalomban magadnak, vagy akár egy családban magadnak, tudod, elérsz, nagyon sokszor ez a törvény szerint működik, vagy az érdemrendszer alapján működik. És Isten pedig tanít bennünket egy teljesen más dologra, a kegyelemről, ahol nem az érdemeink szerint kapunk, hanem Isten szíve szerint ad nekünk, függetlenül az érdemeinktől, állandóan megszakítás nélkül. János 1.16-ban emlékeztek? Az ő teljességéből kaptunk kegyelmet. Kegyelemért. Isten meg nem érdemelt jóságát, Isten meg nem érdemelt kedvességét. Újból és újból, reggel és délben és este. És amikor magamat már sikerül leáraznom, vagy a társadalom leértékelt, vagy a környezetem leértékelt, vagy nagyon sokszor csak önmagamat leértékeltem, akkor azt találom, hogy Isten nem leértékel, hanem felértékel. És azt mondja, hogy a legnagyobb parti a legnagyobb leértékelt számára van. A legnagyobb kegyelem a legnagyobb bukdácsoló bűnösnek van. A tékozló fiúnak van a parti és a buli. Így van most a Csabi velem, vagy a Barcelona megnyerte azt hiszem a Bajnokok Ligáját, ha jól emlékszem. Múlt szombat este. És az edzőt, azt hiszem, hogy dobálták, így van fel, talán Luis Enriquét, dobálták fel az edzőt, és ő ezt megérdemelte. Oké? De azok az edzők, akik általában el szokták szúrni, azokat ki szokták rugni. Nos, azok, akiket ki kellene rugni, Isten felfele dobál a levegőbe. Ez a kegyelem. És ez te meg én vagyok. Akik nem érdemeljük meg, azokat Isten dobálja, és akik rádöbbentek arra, hogy elszúrták. És Isten azt mondja, hogy figyelj, hagyd tüntesselek ki, hagyj örvendezzek neked, hagyj induljon az ünneplés. És ez egy csoda, amely Jézus Krisztussal jött teljes mértékben el hozzánk, János 1.17. A törvény Mózes által jött, János 1.17. A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett. És ez csodálatos. Lenyűgöző. Mikor hallják a kegyelmet emberek, akik őszinték önmagukkal, figyelj erre, akik őszinték önmagukkal. Lehet vallásos, vagy nem vallásos. Bármilyen vallás, lehet muzulmán, de őszintő magával. Hindu, de őszintő magával. Tudod, te nem önigaz. Vagy nem azt mondja, hogy várjál, én azt hiszem, jó ember vagyok. Én azt hiszem, hogy tudok valamit nyújtani Isten számára és a társadalom számára. Én azt hiszem, hogy én méltó vagyok arra, hogy Isten megveregesse a vállamat, hanem amikor őszinték vagyunk magunkkal, és azt mondjuk, hogy nem, ugyan már, egyáltalán nem, akkor őszinték vagyunk magunkkal, és jövünk, akkor Isten csodáját felfedezzük, és jó ízű, és kellemes, és megerősíti a szívünket, és mindig jöhetünk, mert Zsidók 4.16-ban Isten trónja a kegyelemnek a trónja. Tudtátok ezt? Isten trónja a kegyelemnek a trónja. Ez a trón, amely az ítélet trónja volt, igazság és jogosság volt az alapja, Isten trónjának Zsoltárok könyvébe, igazság és jogosság az alapja. Tudod, mit jelent ez? Isten trónja, az egyik lába az igazság, a másik lába a jogosság. Ez azt jelenti, hogy, és ebből jön az ítélet, hogy amikor Isten világ rendszerébe, vagy Isten világ egyetemébe a bűn jön, akkor a bűnnek el kell nyelni igazságos büntetését, mert Isten trónjának az alapja, ami a világ egyetemet uralja, igazság és jogosság. És egyetlen egy bűn, vagy vétek sem lehet méltó büntetés nélkül. Mert amikor egyetlen egy bűn vagy vétek a világ egyetembe megúszza büntetés nélkül, abban a pillanatban Isten trónjának az alapja, amellyel uralja a teremtett világot, nem igazság és jogosság. Úgyhogy Isten, ő igaz Isten, és igazságos Isten, és igazságot szolgáltat, különben megszűnne Istennek lenni az ő trónjának az alapja, igazság és jogosság. De az Úr Jézus eljött. És eljött a trónról, eljött a dicsőségből, eljött a porba, eljött a földre. Egy tökéletes életet élt, hogy Isten trónjának az igazsága és jogossága egyetlen egy hibát, bűnt nem talált az Úr Jézusban. Sem szívének motivációjában, sem szavaiban, sem tettében, sem gondolataiban. Hanem ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Máté 3.17. És az Úr Jézus elment a keresztre, ahol magára vállalta a bűneinket. És az igazság és jogosság, ami a trónjának az alapja, az igazságszolgáltatásban lesújtott. És a bűnt büntette Jézus Krisztuson, amit magára vállalt. Hogy most Jézus kiontott vére által az ítéletnek a trónja, a kegyelemnek a trónjává változzon, bárkinek, aki hozzáfut, bárkinek, aki hozzászalad. A kérubok, a szent kérubok, emlékeztek? Egy Mózes 3 végén, ahol kérubok álltak tüzes karddal, elállva az élet fájához vezető utat. A templomban és a szent sátorban a szentek szentjét elválasztotta a külső résztől egy vastag függöny vagy kárpit, amelyen ugyanúgy a szent kérubok, ezek a szent és hatalmas angyalok, mely Isten igazságát vagy szentségét őrzik, ezek ott álltak. És ez a kárpit felülről lefelé ketté szakadt. Máté 27.51-ben, amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten. És szabad az út, és a kegyelem trónja vár. És most egy új életmód, egy új életstílus, a kegyelmi életmód az új élet a hívő számára. Ez egy új és élő út. Ez nincs fent, csak felolvasom nektek. Zsidók 10-ben. Figyelj jól, nem lesz hosszú az üzenet, de már áldás. Így Isten igét idézve. Mivel, hogy azért, testvéreim, 10, 19 és 20 zsidókban, mivel, hogy azért, testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre, Jézus vére által. Mink van? Bizalmunk. Bizalmunk, bátorságunk van. Bizalmunk van. Megnyílt az út a kegyelem trónjához. Azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk, új és élő út gyanánt a kárpit, azaz ő teste által. Új és élő út. És ez a kegyelem. Ez a kegyelem. Ez nem a törvénynek, az elvárásoknak, az érdemeknek a rendszere. Ez nem az, ahol pontozva vagyunk, vagy mi az, pancsinellóba, ahol ott vannak a különböző kis, mi az, pontok, vagy pöttyök, amiket a társadalom ráaggat az emberre, akár a család, akár azt mondják, hogy nézd fiam, nézd lányom, téged se az eszedért fognak elvenni, tudod, nézd, tudod, a társadalom, a környezetünk, vagy önmagunk, vagy a saját lelkiismeretünk pöttyözése. Hanem ezen az új és élő úton nincsen pöttyözés, hanem ezen Jézus vére által méltókká lettünk téve. Kihúzhatjuk magunkat, és tanulhatunk élni a kegyelemben, a kegyelem által megerősítve egy kegyelmi életet, egy új szövetségi életet. Oké, be kell, meg kell tanulnunk kell beengedni a kegyelmet. Beengedni. Mert a kegyelm nem csak, hogy egy csoda, hanem a saját életünkben egy csodát hoz létre. Ezt látjuk az Úr Jézusnál újból és újból. János 8, az Úr Jézushoz egy asszonyt visznek, és azt mondják, hogy ez az asszonyt házasságtörésen kaptuk. János 8. Mit tegyünk vele? Mózes törvénye azt mondja, hogy meg kell őt köveznünk. Te mit mondasz? És Jézus csöndben van. Gondoljátok el, ezt az asszonyt tényleg házasságtörésen kapták. Mózes törvénye tényleg azt mondja, hogy meg kell kövezni. És ott állnak a vallási vezetők, a farizeusok. És azt mondják, hogy te mit mondasz? Jézus próbára teszik. Oké? Okay? És Jézus legugol, lehajol. És ír valamit a földbe. Földre. Nem tudjuk, mi volt az. És aztán azt mondják, hogy mit mondasz, Jézus? És Jézus azt mondja, hogy aki még soha nem követett el bűnt, az vesse rá az első követ. Úgyhogy a vádlói A legidősebbtől fogva először a legfiatalabbik mind elmentek. Nyilván az idősek kezdték. Tudod miért? Mert az idősebb többet élt és többet vétkezett. És a lelkiismerete megszólalt. A fiatalabb még kevesebb ideje volt annyit vétkezni. Szépen lassan elkullogtak. Úgyhogy ott marad a megváltó, Jézus és az asszony. Megkérdezi Jézus, asszony, hol vannak a vádlóid? Nincsenek. És Jézus azt mondta, én sem kárhoztatlak téged. Menj, és többé ne vétkezz. Én sem kárhoztatlak. A kegyelem nem csak, hogy egy csoda, hanem egy csodát hoz létre az elfogadóban. Felszabadítja a szívét, felszabadítja a szellemét, és egy új természet fölötti életre teszi képessé, egy kegyelmi életre. Leszakadnak a láncok, leszakadnak a társadalmi elvárások, leszakadnak a szülői belénk ütlegelt vagy vésett elvárások, akár a saját, és úgy szint nem akár, hanem a saját elvárásaink is saját magunktól. És elkezdünk szabadok lenni Isten előtti életre, amelyre fel vagyunk hatalmazva. Szabadok vagyunk a múlttól. Szabadok vagyunk a kárhoztatástól. Szabadok vagyunk attól, hogy a lelki ismeretünk, a halott lelki ismeret által jövő vádlások, vagy a holt cselekedeteknek eleget tegyünk. Szabadok vagyunk. Jönnek a vádlások, és te szabad vagy. Mennél lefelé a spirálba, hogy elkezdesz gondolkodni magadról. És azt gondolod, hogy várjál, most én károsztatom magam. Rosszul érzem magam felől. De a Biblia azt mondja, hogy ne károsztassam magam. Most már azért is károsztatom magam, mert tudom, hogy károsztatom magam, és tudom, hogy nem kellene károsztatni magam. Így van? És elmész lefelé. És most, mivel elkezded elfogadni a kegyelmet, egyre többször szabad vagy arra, hogy kilépj ebből a lefelé menő spirálból, és azt mondd, hogy várjál, ennek semmi értelme. Becsavarodtam magamba, mint a macska, vagy a kutya, azt hiszem a kutya, ami a farkát kergeti, így van? Becsavarodtam magamba. Ez hazugság. Emlékszem a barátomra, aki, amikor együtt voltunk, és együtt lógtunk, 10 évesek voltunk, minden este együtt lógtunk, Bibliát tanulmányoztunk, fociztunk, minden jót csináltunk, és emlékszem, hogy könnyen a lelkébe eljutott erre, az elbátortanodás pontjára, ahol elkezdte rosszul érezni magát, úgyhogy ott voltunk 5-6, és ő elkezdett egy kicsit, úgy érezte, hogy csak így a mai nap nem tud annyira beilleszkedni a közösségbe. Velünk jött, és mindig volt ilyenkor egy ilyen méter távolság, és egy kicsit rosszul érezte, hogy nem tud a mi jókedvű közösségünkbe beilleszkedni. Aztán arra gondolt, hogy miért nem kellene neki rosszul éreznie magát, és akkor már rosszul érezte magát azért, mert nem kellene rosszul érezni magát, de mégis rosszul érzi magát. És elkezdett lefelé menni a spirálba is, és voltak olyan napok, amikor nem sikerült kilépnie belőle. De ahogy elkezdte elfogadni a kegyelmet, és elkezdte megismerni Istent a kegyelem trónjánál, egyre gyakrabban tudott kilépni ebből, és otthagyni a bábját. Így van? Ezt csinálják? Bebábozódnak? Így van? Bebábozódnak a rovarok, szepít, segítségre lesz szükségem, már legalábbis, hogy is van ez. Bebábozódnak a rovarok, és aztán köszönöm szépen a hernyó, és aztán utána, ahogy kilép a bábjából, vagy kiküzdi magát a bábjából, egy kifejlett, gyönyörű pillangó lesz. És nekünk is vannak ilyen bábjaink, amelyekből kiléphetünk. És a törvény azt mondja, hogy nem léphetsz ki. És azt mondják, a sátán azt mondja, hogy nem lehet szabad. Azt mondja, hogy nem örvendezhetsz, hisz elbuktál. És nézd magadra, és megkaptad a pöttyöket. És te pedig egyre inkább bátorodsz, mert elfogadod a kegyelmet, és ismered Istent, és a kegyelem trónját, és azt mondod, hogy várjál, ez csak egy báb, én kiléphetek ebből. Én szabad vagyok. Mert tudom, hogy ki vagyok. Tudom az azonosságomat. Mert kegyelmet fogadok el újból és újból. És ez nagyon fontos. Be kell engednünk a kegyelmet. Persze a kegyelemmel való találkozás az egy, figyelj erre, az egy nagyon megalázó dolog a hústest számára. Tudom, hogy többször talán már mondtam a példát, de az egyik első ilyen érzetem akkor volt, amikor 14 évesek voltunk talán, vagy 15, és Pászló Brian lejött Debrecenbe, és 91-ben, vagy hát valószínűleg 91-ben bementünk a McDonald's-ba. Oké? Tehát 91 McDonald's, ha tudjátok, hogy miről beszélek, akkor jó. Ha nem tudod, nem baj. Bementünk a McDonald's-ba, és ott voltunk srácok, és azt mondta nekünk, hogy fiúk, nézzétek meg oda, fel van írva, hogy mit lehet kapni, kérjetek bármit, én kifizetem. Ez még az a pont volt, amikor a kegyelmet nem ismertük. Ez még az a pont volt, amikor nem tudtuk, hogy élhetünk az ingyenes ajándékkal. Ez még az a pont volt, amikor a bábunkba voltunk, és a lelki ismeretünk, és a családi tradícióink megkötöztek bennünket. Ez még az, volt, az a pont volt, amikor rabszolgái voltunk a múltunknak. És azt mondtuk, hogy nem, köszönjük szépen, nem, mindenki, te azonnal kitalált valamit. Valaki azt mondta, hogy most ebédeltem. Szerinted ott azon a ponton a sült krumpli, a kóla és a hamburger, ugye te mindenkinek becsúszott volna, nem? Valaki azt mondta, hogy nem, én arra gondoltam, csak tudom, hogy arra gondoltam, hogy ha azt mondom, hogy igen, akkor azt fogják gondolni, hogy otthon nincs pénzünk ilyesmire. És annyira nem is volt, de... De ne tudják, meg minden. Csak mit fognak gondolni, ha elfogadom, mit fognak gondolni. És a lelkem és a lelkünk nem engedte, hogy elfogadjuk a kegyelmet, mert olyan igazságtalannak tűnt. És ez fontos, ezt felírhatod magadnak. A kegyelem mindig igazságtalan. Mert a kegyelem az meghaladja az igazságot. Az igazság azt mondja, nem érdemled meg. A kegyelem azt mondja, fogadd el a tiéd. Élj az ajándékkal. És van egy megalázó érzés a hústestünk számára. De amikor bevállaljuk ezt, akkor utána a kegyelem felemel. Felemel oda, ahol korábban nem tudtunk volna járni, nem tudtunk volna lenni. Egy olyan úton járat, amelyet korábban nem ismertünk. Úgyhogy két történettel fejezem be a Bibliából. János 13-ban Jézus tanítja, több dologra tanítja a tanítványokat, de az egyik az az, hogy kicsoda ő, és hogy el tudjanak fogadni ő tőle. És János 13-ban elkezdi a tanítványok lábát megmosni, előveszi a vödröt, vagy a lavrot, előveszi a törölközőt, és elkezdi a tanítványok koszos lábát. Ez is az a momentum, tudod? Tehát, tehát lábainkhoz piszkálni, tudod, oké, úgy érzem, hogy ez most nem számomra van. Tehát nekem ne fogja meg senki a lábamat, nekem ne mossa meg senki a lábamat, nekem ne törölje meg senki, majd én megtörlöm magam, jó? Majd én magamnak, jó? Jó? Mert van benne egy olyan, hogy kiadom magam. És a kegyelemmel való találkozás az mindig ilyen, hogy kiadom magam, és a kegyelem felemel engem, és felemel téged. És ott van, és eljut Péterhez, és Péter volt a legbüszkébb köztük. És azt mondta Péter, hogy Jézus az én lábamat, ilyen Péter ilyen fogalmaz, te nem mosod meg soha. Soha. Te nem mosod meg soha. Jézus, nem lehet az, hogy te, mint szolga, mint ahogy a rabszolgán, megmosod a lábam. Nem adom a lábam. Add csak ide a vödröt. Add csak ide. Majd én megmosom, jó? Most már jó? Na, most már jó? És Jézus azt mondja, ez nagyszerű, de semmi közöd így hozzám. Azt mondja, az a dinamika köztedés köztem, az a bensőséges kapcsolat köztedés köztem, az a szívtől szívig való élet köztedés köztem, akkor indul be, amikor megengedett, hogy megmossam a lábad, amikor legkoszosabb a lábad. Mikor a kegyelem trónjánál elfogadsz, akkor, amikor minden azt mondja, hogy nem vagy méltó. Mikor a légkörben a démonok és a démoni seregek, tudod, azt üvöltik, és azt projektálják, vetítik ki a te elmédbe, hogy méltatlan vagy. És mindenki jobb a gyülekezetben, mint te. Tudod, ez az a pont, amikor hit által kinyújtod a lábad, és megengeded, hogy Jézus megmossa. Megmossa. Micsoda kiváltság ez, hogy napról napra megmossa a lábunkat. Meg akarja mosni. Engedd, hogy odaférjen hozzád. Engedd. Ez annyira gyógyító. Figyeljetek. A kegyelem meggyógyít bennünket. A kegyelem meg tud gyógyítani téged. A depiből. Meg tud gyógyítani téged mindenfajta hangulat emberségből. Meg tud gyógyítani a múlt sebeiből, a felvértesz téged, meggyógyít téged. Ez egy folyamat, de abszolút megteszi. Ki tudsz lépni, egy magas helyeken tudsz járni, egy új és élő úton, ahogy tanulod a kegyelmet elfogadni. Ahogy szaladsz és elfogadsz a kegyelem trónjánál, ahol oda esel Isten elé. Figyeljetek, nekünk egyáltalán nem kell megjátszani magunkat. Egyáltalán nem kell. Tudod, vannak tudod, hívők, akik csak, tudom, hogy sokszor csak hívők így, tudod, nem olvasom eleget a Bibliát, vagy nem imádkozok, vagy hát tudom, mostában nem jöttem annyira, meg elmaradtam egy kicsit, meg nem szolgálok, tudom, hogy kéne szolgálnom, hallom, hogy kellene szolgálni, és ez jó volt, amit de tudom, hogy kéne adakozni, nem kéne, ne, jaj, ne, kérlek, please, ne, ez nem az a szív, ez nem a kegyelemmel teli szív, még meg kell ismerned az Urat, el kell fogadnod tőle, oké? Okay? A kegyelmi ember motivációját nem érti meg a hústest, amikor a kegyelem felszabadít bennünket, hogy olyan vágyaink legyenek, melyek korábban nem voltak. Nem kell. Nem azért teszünk dolgokat, mert kell, hanem azért, mert a kegyelem egy csodát hoz bennünk létre. Oké, jöjj! Tanulj, fogadj el. Oké? És ez annyira fontos, mert annyira könnyen lehetünk vallásosak hívőként, ahol nem engedjük oda a kegyelmet. Ahol saját erőből, akár csak saját erőből éljük az életünket. Megvannak a dolgok, meg kell szerveznünk dolgokat, meg kell csinálnunk kihívásoknak megfelelni, és csak saját erőből. Hogy aztán csak 3,5 év múlva, vagy 6,5 év múlva, tudod, összetörve, kiégve roskadjunk össze, reménytelenségbe. Mi lenne, ha megfordítanánk? Csak roskadj össze most. Ne várd meg a 6,5 évet. Isten már most szeretni. Nem úgy akar szeretni, hogy közben, tudod, nem. Az ő jelenlétében, ő előtte a kegyelem édes trónjánál tényleg azok lehetünk, akik vagyunk. Tényleg elfogadhatjuk az ő szeretetét. Tényleg szeretve vagyunk, és akarva vagyunk. Mikor ráérzünk ennek az ízére egyre jobban, az annyira motiváló, az annyira bátorító, annyira gyógyító. Nem. Jöjj, hol tartottam? Ott tartottam, hogy engedd, hogy Jézus megmossa a lábad. Oké, és aztán befejezésként 2 Sámuel 9-ben ott van egy másik történet, ami nagyon-nagyon világosan bemutatja számunkra Isten szívét és kegyelmét. És a Dávid a főszereplője ennek, ugye az egyik főszereplője, és tudjuk, hogy az Úr Jézus, ő Dávid fia. Nem hiába Dávid fia, mert Dávid nem az Úr Jézusnak volt meg Dávid szíve, hanem a Dávidnak volt meg az Úr Jézus szíve. Megértett valamit Isten irgalmáról. Az irgalom embere volt. Nem az ítélet embere, az irgalom embere volt. És azt mondja, miután Dávid királyá lett, és elkezdi építeni az országot, és elkezdi a templomot, és a palotáit, megáll, 2 Sámuel 9-ben van, és az egyszer csak azt mondja, hogy maradt-e még valaki, figyelj erre, ez annyira jó, maradt-e még valaki Jonatán háza népé, Saul háza népéből, hogy irgalmasságot cselekedjek vele Jonatánért. Így van? Az előző király Saul, a másik dinasztia, nem lett dinasztia, az ő fia Jonatán, és szövetséget kötöttek Dáviddal. És azt mondja, hogy van-e valaki Saul háza népéből, akivel irgalmasságot tehetek? Jonatánért. Csak irgalmasságot akarok tenni. Valakivel, aki nem érdemli meg. Valakivel, aki nem méltó. És ez Isten szíve. Irgalmasságot akarok tenni. Irgalmasságot. És aztán hívják a Saul házából az egyik szolgát, és azt mondta, hogy igen, van. Itt van Méfibósát a harmadik versben. Akkor azt mondta, itt van Méfibósát. Maradt-e még valaki Saul háza népe, azt mondta a király, hogy Isten irgalmasága szerint cselekedjen vele, Ciba így felelt királynak, van még Jonatánnak egy fia, aki mind a két lábára sánta. Ő Méfibósát. Méfibósát a sztoriban te vagy, és én vagyok. Mi vagyunk Méfibósát. A sztori Méfibósát felől az, hogy ő Jonatán fia. Jonatán már nem él, Saul nem él. És mind a két lábára sánta. Mert mikor kis gyerek volt, vagy csecsemő volt, akkor a dada futott vele, és elesett. És megbénult Méfibósát. Mind a két lábára sánta. Oké, és ez beszél a bűnről. Beszél a képtelenségünkről. Beszél arról, hogy mindig elbukunk. Beszél arról, hogy újból meg újból csalódást okozunk önmagunknak. És másoknak. Mit kell ehhez tennünk? Csak élnünk. Csak élnünk. Ma csalódást fogok okozni magamnak, és másoknak. Az biztos. Oké, ez biztos. Jó, ez a biztos. Nézzük tovább. És aztán azt mondta Dávid, hogy gyorsan hozzátok ide nekem Méfibósetet. Úgyhogy 7. versben megérkezik Méfibóset. 7. versben azt mondja, Dávid azt mondta neki, Méfibósát, ne félj, mert hűséggel tartozom neked apádért, Jonatánért. És visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, és mindig asztalomnál fogsz étkezni. Ez a kegyelem. Itt van Saulnak az unokája. Általában, amit tettek ilyen, ebben az időben, és ebben a korban, és ezen a földrajzi helyen a királyok, most is ezt csinálják egyébként, ezen a környéken, már úgy értem, a királyok, hogy a másik, az előző királynak a családját kiirtják. És ő azt mondja, nem. Visszaadom neked, nagyapádnak Saulnak, minden földbirtokát. Ezt mondja Isten, ez Isten szíve. Ez a kegyelem. Minden, amit a bűn miatt elvesztettél, azt visszaállítom. Az a tied. Jogod. Tekintélyed van. Örökséged van. Tartozol örökre Istenhez. És mindent megkaptál, ami az életre és a kegyességre, Isten szerint valóságra való. Saulnak minden földbirtokát, és mindig asztalomnál fog szétkezni. Figyelj még erre. 3-szor van ebben a kis történetben, 13 vers. 3-szor ismétlődik ez, hogy asztalomnál étkezel. Asztalomnál étkezel. Közelség. Ez a kegyelem, hogy mi mindig Isten asztalánál étkezünk. Méfibósetek vagyunk, de mindig. Úgyhogy azt mondja, 8. vers. Akkor felhajtott Méfibóset, és azt mondta, mi a te szolgád, hogy a holtebre, amilyen én vagyok, rátekintettél? Oké, itt van Méfibósetnek, itt van az önképe. Látjuk, hogy milyen volt az önképe. Látjuk, hogy hogy gondolkodott magáról. Uram, én ebb vagyok. És nem csak ebb, holt ebb vagyok. Tudod, és benne lehetünk ebbe. Azt mondjuk, hogy nem. Én holt ebb vagyok. Nem, én ezt nem érdemlem meg. És Isten azt mondja, nem, ez a tiéd. De ezt nem érdemlem meg. Igen, de ez a kegyelem. Ezért jött el Jézus. Én ilyen vagyok feléd. Fogadd el. Megmosom a lábad. Nem, de megmosom. Szeretlek most is. Nem, most nem szerethetsz, de szeretlek. És türelmesen szeretni foglak. És Jonatán, vagy Méfibósetnek ez volt az önképe, de elindul a gyógyulás útján. És aztán 11. vers, csak ugrunk a sztoriba. Ciba így felelt a királynak. Mindent úgy tesz a szolgád, ahogy az uram, a király parancsolja nekem. Így Méfibósét Dávid asztalánál levett, mint egy királyfi. Halljátok, mik vagyunk? A sztoriba? Hallod? Királyfik vagyunk. Oké? És király, lány vagy. Oké? Király, lány. Mi király, fik vagyunk. De várjál, Méfibósét. Várjál, a te nagyapád lázadt Istenen. Várjál, te halál fia vagy. De a királynak a szíve, Dávidnak a szíve, Dávid fiának, Jézusnak a szíve, az nem ez, az a kegyelem szíve. Így a Dávid asztalánál ülünk, mint egy királyfi. És 13. vers, befejező vers. Méfibósét tehát, így fejeződik be a sztori, Jeruzsálemben lakott, mert mindig a király asztalánál étkezett. Harmadszor. Mindig a király asztalánál étkezett. Ő mind a két lábára sánta volt. Tudod, mit ez a sztorink? Ez a sztorid. Mindkét lábunkra sánták vagyunk. Oké? És az asztal, a terített asztal, amin ott ül a király, amelynél ott ül a király, és meg van terítve kegyelmi fogásokkal, az betakarja a lábunkat. És az asztalnál ülünk, és közösségünk van. Ez a gyülekezet. Ez a gyülekezet, közösségünk van. És el van takarva a lábunk. Pedig mindannyiunknak van egy sztoria régről. Vagy nem oly régről. Mindannyiunknak van oka, hogy miért nem szabadna ott ülnünk. De megértjük, hogy ezt tette Jézus, és ide hívott bennünket a királyi asztalhoz. És egy új sztorink van. Figyeljetek, beszéljetek az új sztoritokról. A saját szívetekbe, saját magatoknak, és másoknak, és elveszetteknek, és testvéreknek. Bizony ott ülsz az asztalnál. De még mielőtt beszélnél, ülj új bátran oda az asztalhoz. Ülj, lazíts. Így van, amikor odaülünk egy asztalhoz, kicsit feszültek vagyunk, egy kicsit nem is tudjuk. Látja valaki a lábamat, tudja valaki, hogy mi a sztori ennek a két lábnak? Bűnös vagyok, de az asztal betakarja. Isten gondoskodott betakarásról. Emlékeztek, amikor Ábrahám vitte a fiát, a saját fiát, Isten azt mondta, hogy vigye fel Izsákot Mória hegyére. És azon a hegyen kikötözte Ábrahám a fiát az oltára, Mória hegyén az oltára, és felemelte a kezét, hogy elvégezze az áldozatot, és az áldozat a saját fia. És ekkor csak angyal jelent meg, és azt mondta, állj! Ne tedd! Állj! És aztán oldalra tekintett, és ott volt egy kos, szarvánál fogva be, ragadva a bozótba. Isten gondoskodik az áldozatról. Isten hegyén a gondviselés. Jahve Nisszi, Isten hegyén a gondviselés. 2000 évvel később, és 2000 évvel ezelőtt, ugyanazon a hegyen, a Golgota hegyén, Istennek a fia ment. És amikor Istennek a saját keze lendült az ítéletre, mert jogosság és ítélet az ő trónjának az alapja, Isten nem mondta, hogy állj, és nem volt megállás, hanem Jézus elhordozta és elvitte mindet. Mert Isten azt mondta, hogy majd én gondoskodok az áldozatról. Figyelj, ne legyél áldozat. Nem te vagy az áldozat. Bármi is van az életedben, bármi is volt. Élhetünk egy áldozat mentalitásba. Áldozatja vagyok a múltamnak, áldozatja vagyok a bukásomnak, áldozatja vagyok mások bűnének, áldozatja vagyok a körülmények, áldozat vagyok, áldozat, amit mások, áldozatja vagyok annak, amit ebben az országban folyik, vagy ami Európában folyik, vagy a világon folyik. Áldozat. Nem vagy áldozat. Nem vagy áldozat. Te királyfi vagy. Oké? Okay? És amikor problémák vannak a világunkban, mint most, amikor problémák vannak erkölcsileg, szellemileg és a fejekben, az országban, mint akár most is, akkor járj ezzel a tekintéllyel, hogy te már az asztalnál ülsz. Neked, te megtaláltad őt. Ott van, a kegyelemben jársz. És van egy üzenetünk a világ számára. Oké, okay, fel vagyunk hatalmazva, és fel vagy hatalmazva, mert Isten gondoskodott az áldozatról. Úgyhogy nem áldozat vagy, hanem királyfi vagy, és királylány vagy, és Isten asztalánál ülsz életed minden napján, örökkön örökké. Amen? Amen. Oké, okay, hagyjuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk. Hálásak vagyunk a kegyelem csodájáért, hálásak vagyunk a határtalan irgalomért. És köszönjük, Urunk, hogy a te trónod az hív bennünket és vár bennünket. Hogy a te trónod az nem egy olyan trón, ahol távolról kellene néznünk, vagy szemlélődnünk, hanem ahol oda vagyunk fogadva. Imádkozom azért, hogy ennek az üzenetnek a kapcsán hagy az életünk különböző területén, hagy fogadjunk el tőled azt, amit nem érdemlünk meg. Imádkozom azért, hogy törj át bábokat az életünkbe ezzel az üzenettel, és hogy alkalmazzuk ezt, hogy a te új életedet, az új és élőtet megtapasztaljuk. Köszönjük a te kedvességet, köszönjük, Úr Jézus. Elfogadunk tőled ma este. Elfogadunk. Nem tudunk adni, de elfogadunk. Köszönjük neked Jézus nevében. Amen.
A szentek szentje többé nincs elzárva, már én is bátran jöhetek. Szabadság és bethetetlen én. Mindent elvégzett helyettem, nincs köz.